Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt pár napban egy sorozatot tartottunk, ahogy elhangzott, ahol a Szentlélek iskolájába iratkoztunk be, és Mária éneke alapján figyeltünk Isten igéjére, az ő életváltoztató, teremtő és újjáteremtő szavára. Mindannyiunk életét szeretné megszólítani, szeretné megváltoztatni az Úr, és azért teszi ezt, mert szeret bennünket. Isten szeretetének jelét látjuk ebben is. És most hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét ennek a sorozatnak az utolsó részét, de hangozzon el az egész Magnifikát Mária éneke, az előzőek is. Tehát az igét a Lukács írása szerinti evangélium első részéből a 46. verstől olvasom, az 55. versig a következőképpen. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Süvítenek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotulunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tedben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, és valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami, hiába alkotjuk meg a világ, vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. Valami nincs sehol. Ahogy a költő Váci Mihály mondja, aki ezen a környéken jó ismerős volt, Borbányán is, Mandabokorban is, megfogalmazza azt, ami az ember, mondhatjuk úgy, életének tragédiája. Hogy valami nincs sehol, hogy valami hiányzik mindenből. Akarunk boldogságot, gyönyört, hajszoljuk, mert jól akarjuk érezni magunkat. Hát ez az életünk, mindannyiunknak. És valami hiányzik mégis. Valamit nem találunk meg sehol, mert valami nincs sehol. Valami alapvetően hiányzik, és mesterségesen is gerjesztik ezt a hiányérzetet a környezetünkben. Belesodródunk akaratunkon kívül is. De attól még nagyon mélyen jelen van az életünkben ez a hiány. Mindenből következik, hogy csak nagyon ritkán éljük meg a teljességet, akkor is szinte csak pillanatokra. És amikor véget ér, akkor rögtön megjelenik a félelem. hogy meddig tart, hogy mi lesz, ha már nem lesz. Amikor elvégezzük valamilyen munkánkat, és véget ér, és hadd mondjam, valahogy így van ezzel a sorozattal is, az én számomra is. Mikor véget ér, ott van bennünk valami hiány, hogy akkor most hogyan tovább, valami üresség. A Szentlélek iskolájában ezzel a címmel kezdtük meg ezt az evangelizációs sorozatot, és szükséges az, hogy a Szentlélek tanítson meg bennünket az Isten magasztalására, hogy ő mutassa meg nekünk, hogy hol találjuk a valódi boldogságot. És ebben az iskolában volt vezetőnk, Mária, akinek magasztaló énekén keresztül megtanulhatjuk a Szentlélek iskolájában, hogy mit jelent Istent magasztalni, mit jelent a személyes kapcsolat az Istennel, ami valódi teljességet adhat az életünkben. Az, ami hiányzik belőle, ami nincs meg, mert valami nincs sehol, azt Isten meg akarja mutatni nekünk. Nagyon berendezkedtünk erre a világra. Egy másik költő, Kosztolányi Dezső mondja azt egyik versében, egy nagyon híres versében, már a címe is nagyon beszédes, az a címe, hogy Boldog Szomorú Dal. És arról ír ebben a költő, hogy tulajdonképpen neki mindene megvan. Ő anyagi értelemben is jólétben él, elismerik őt, mint költők, nagy embernek tartják, így írja, előre köszönnek neki az utcán, tisztelik, és mégis vannak álmatlan éjszakái. Éjszaka, amikor minden csöndes lesz, akkor rátörnek gondolatok. És ezzel fejezi be a verset, hogy ő keresi a kincset, de azt mondja, de nincs meg a kincs, amiért éltem, nincs a kincs, amiért az életemet feláldoztam. Itthon vagyok itt a világban, de már nem vagyok otthon az égben. Itthon vagyok itt a világban, de már nem vagyok otthon az égben. Itt mindenem megvan, és valami nincs sehol, mégis van valami hiány, egészen mélyen az életemben. És azt gondolom, ezt mindannyian átéljük. Én magam is, amikor 22 évvel ezelőtt megjelent az én életemben ez a hiány, akkor én még nem tudtam, hogy mi az, ami igazán hiányzik nekem. Engem nem neveltek vallásos szellemben, nem jártunk templomba, nem jártam hittanórára, be se engedtek volna egy egyházi intézménybe, iskolába engem. Sok szempontból a magatartásom miatt sem, a tanulmányi eredményeim miatt sem, a vallási hátterem miatt sem. De mégis hiányzott valami. Valami nincs sehol. Átéltem én is ezt. És ha valami hiányzik, és elkezdjük keresni őszintén az igazságot, akkor én azt gondolom, hogy el kell, hogy jussunk Jézus Krisztushoz, aki az igazság. És Mária éneke éppen ebben segített minket ezen a héten. Azok a tantárgyak, amelyek a Szentlélek iskolájában elénk kerültek, vannak ezek között nehezebb tantárgyak is, és vannak boldogítóbb, örömtelibb tantárgyak is, ebben segítettek bennünket. Hogy meglássuk azt, hogy kik vagyunk mi valójában, a Szent Isten színe előtt. Akkor látjuk és zuhan ránk, hogy kicsodák is vagyunk, hogyan is élünk, hiszen világosan látni kezdünk akkor, amit addig nem láttunk, ami addig teljesen természetes volt az életünkben, az hirtelen világossá válik, hogy nem az. Nem jó irányban vagyunk, ami természetes vágyaink, azok nem jók. És az ember ekkor kezd el a Szentlélek által felébredni, és meglátni az Istent. Az ő szent jelenlétében meglátni önmagát. És amikor rázuhan az emberre, hogy kicsoda az ember, akkor jön, siet segítségünkre az Úr, az ő kegyelmével. Valóban összetörettetés következik. Nagyon sokszor ez nagyon fáj, nagy fájdalommal jár. Nagyon sok minden világossá válik az életünkben, nagyon sok mindent megbánunk, és ezután következik az, amire Luther azt mondja, hogy Isten első mozdulata az irgalmasság. Világossá válik számunkra, hogy Isten szeret bennünket, hogy ő akarta az életünket. Nála nincs becsúszott gyerek. Egyszer még évekkel ezelőtt szolgáltam egy konferencián, ahol olyan szülők és gyermekeik voltak, akik vagy özvegyek voltak, vagy elhagyta őket a házastársuk, tehát egyedül kellett nevelniük a gyermeküket. És ott volt egy fiatal, én a fiatalok között szolgáltam, a gyermekek között, és ott volt egy 16 éves lány, aki elmondta azt, hogy ő egyszer kihallgatta a szüleit gyerekkorában, ahogy veszekednek. És azt vágták egymás fejéhez, hogy itt van ez a gyerek is, amit nem akartunk, vagy ki akarta, vagy te akartad, én akartam, és ő ezt meghallotta. És azt mondta, azóta egészen bizonyos, hogy az ő életének nincs értelme, mert az ő életét senki nem akarta. És ott ezen a konferencián, ahogy hallgatta Isten igéjét, számára világossá lett az, hogy mégis van valaki, aki az ő életét akarta. Nem véletlenül született erre a világra. És ennek a lánynak ott változott meg az élete. Mert világossá vált számára az, hogy nem csak úgy élünk a világba is, nem igaz, hogyha a szüleink elhagynak, a Zsoltárban is ez volt, ha apám, anyám elhagyna engem, az Úr magához fogad. Mert ő akarta az életünket. És neki van egy nagyon jó terve a mi életünkkel. És ő örök életre teremtett bennünket, és mi voltunk azok, akik elfordultunk tőle. Elhagytuk őt, és azóta nincs utunk az Istenhez. De ő készít számunkra mégis utat, és ő készített számunkra mégis utat. És Exaudi vasárnapja van, ez a húsvét utáni 6. vasárnap, de úgy is mondhatnánk a pünkösd előtti vasárnap, ami az Istennel való kiáltásról szól. Halld meg, Uram, hangomat, és így kiált Mária is az Úrhoz. Magasztalja az Urat. Magasztalja az én lelkem az Urat. És olyan sokszor hallom azt, hogy én nem tudok imádkozni. Én nem tudom megfogalmazni azt, ami bennem van. Sokszor látogatáskor előfordul, imádkozzon csak a lelkész úr. Olyan szépen imádkozik, megtanulta a teológián biztos. Imádkozni nem lehet megtanulni ilyen értelemben. Az imádság az nem szép, imaszerű mondatok egymás mellé tétele, összefűzése, hanem a szívből jövő szavak, amik, ha megváltozik az életünk, ha megtapasztaljuk az Istent, ha megszólít bennünket, akkor válaszként vissza sem tudjuk tartani, megszólal bennünk. És én hadd mondjam azt, az Isten mentsen meg bennünket a szép imádságoktól. Nem szép imádságokra van szüksége az Úrnak, és nem szép imádságra van szükségünk nekünk sem, hanem őszinte, szívből jövő imádságra, amely valóban az Urat szólítja meg, aki valóban Úr az életünkben. Azt mondja Luther, itt tanít bennünket az imádságra a Kiskátéban, hogy teljes bizalommal kérjük az Istent úgy, mint gyermekek az édesatyjukat. Hiszen Jézus így tanít bennünket imádkozni. Az ő tőle tanult imádság így kezdődik, mi atyánk. Milyen fontos a többes szám, hiszen egy közösségben szólítjuk meg, akkor is, ha egyedül vagyunk, akkor is az imádkozók közösségében vagyunk, a hívők közösségében, nem vagyunk egyedül, és az atyánkat szólítjuk meg. Aki nem olyan értelemben atyánk, hogy bármelyik földi édesapához hasonlít, hanem akinek gyermekei vagyunk, ami mennyei atyánk, és bizalommal fordulhatunk hozzá, mert szeret bennünket, és a legjobbat akarja nekünk. És hát hogyan beszél egy gyermek a szülőjével? Kimódolt módon, betanult szavakkal, vagy kegyes fordulatokkal? Azt gondolom, hogy nem így. Az én gyermekeim nem így beszélnek velem, nem így szólítanak meg engem. Ehelyett sokszor hisztiznek, kiabálnak, de tudják, hogy kihez forduljanak. Hízelegnek is, ha úgy van, vagy a maguk is történeteit elmondják, ha kell többször is, hogy mi történt velük a mai napon, mi történt velük az iskolában, az óvodában, a játszótéren. Elmondják mindezt őszintén, és nincs benne semmi szimpadiasság. Élményszerű történetek ezek. Olyan jó lenne, ha megtanulnánk Máriától, pünkösdre készülve ezt, az őszinte hangot. Ő azt tárja az Úr elé, ami valóban a szívében van, ami benne van, valóságos önmagát viszi Isten elé, és nem egy vallásos ént, amire úgy gondoljuk, hogy Isten talán ilyennek akar bennünket, és nekünk valamilyennél formálódnunk kell a saját erőnkből, és akkor majd meghallgat bennünket. Szó sincs erről. Nem nekünk kell először megváltoznunk, nem is tudnánk ezt megtenni. Isten az, aki formál bennünket, és szavával megszólít, és ő tud valódi reménységet, békességet adni nekünk. És valóban nem úgy adja a békességet, ahogyan a világ adja a békességet. Nekünk van egy elképzelésünk arról, hogy milyen a békesség, és mi azt szeretnénk elérni, valamiféle lelki nyugalmat, egy kis békességet. A Angyalföldön, ahol szolgálok, amikor oda kerültünk, akkor nagyon gyakran történt meg, különösen egy gyülekezeti tagra emlékszem, aki amikor kifele mentünk, akkor a templom kapuban mindig azt mondta, hogy nagyon köszönöm, lelkész úr, kaptam egy kis békességet. És mindig olyan szomorú voltam, mert Isten nem egy kis békességet akar nekünk adni, valamiféle megnyugvást, hanem valódi olyan békességet, amit egyedül ő adhat nekünk. Ez nem a nyugtató pirulátnak a békessége. Ez nem az ilyen nem szól szám, nem fáj fejem békesség, hogy mindegy, csak legyen békesség közöttünk, és ne szóljunk, és akkor békesség lesz, hanem valódi olyan békességet, amely az Isten békessége, amely minden értelmet felülharad, ami meg tudja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, hogy Pál apostol írja. Ezt a békességet akarja adni nekünk, ezt a békességet tapasztalta meg Mária, és ez a békesség, ami a körülményektől független. Reményik Sándornak van a híres verse, a békesség Istentől, abban írja azt, hogy az emberi szív, amíg dobog, addig nyugtalan, és nyugalma nincs, de békessége van. Nem nyugalmat akar adni, hanem békességet. És akik voltak az előző alkalmakon, elmondtam az egyik alkalommal, hogy volt nekem egy sérv műtétem, ami hát nem egy igazán súlyos műtét, de én, mint általában a férfiak, hogyha ilyen betegségük van, akkor a halálra készültem, és reggel be kellett menni a kórházba, ott át kellett öltözni, és utána ez úgy kezdődik egy ilyen műtét, nem tudtam, akkor tudtam meg én is, hogy adnak különböző nyugtató pirulákat, hogy az emberre lehessen dolgozni. És mert hát nagyon izgultam, nyilván én is. És nagyon sokat imádkoztam előtte lelki testvéreimmel is, egyik közeli református lelkipásztor testvéremmel különösen együtt voltunk sokszor imádságban, és küldött is egy SMS-t azon a hajnalon, amikor nekem be kellett mennem a kórházba, az 56. Zsoltárt a Károli fordítás szerint, hogy ha félnem kellene is, én bízom te benned. Ha félnem kellene is, én bízom te benned. És ezzel az igével a szívemben mentem, de nagyon izgultam. Borzasztóan izgultam. És mielőtt ezeket a nyugtató pirulákat beadták, ugye mértek vérnyomást, meg fel kellett venni ott a különböző adatokat. És amikor megmérte a vérnyomást az ápoló, akkor azt kérdezte tőlem, hogy maga nem izgul? Mondom, dehogy nem. Nem akartam hős lenni. Azt mondja, hát ilyen vérnyomást ő még nem mért, mintha teljesen nyugodt lenne, és hát azt mondja, ő még műtét előtt nem mért ilyen vérnyomást. És akkor jutott eszembe, hogy nyugalma nincs, nem volt nyugalmam, de békessége van. Valahogy úgy jelenik meg ez a békesség, hogy ez tőlünk független. Talán nem is érezzük ezt, de valahol mélyen belül mégis adja Isten ezt a békességet. És ez az, amit kínál nekünk, amit a mélységben is megtapasztalhat az ember, a gyász fájdalmában is, az öregség terhei alatt, a magányosságban. Olyan sokféle nyomorúságunk van. És ezt a békességet adja nekünk Isten, ezt a mélyről jövő, minden emberi értelmet meghaladó békességet. És így tanít bennünket Márián keresztül is imádkozni az Úr, ő hozzá kiáltani, őszintén mindazt, ami bennünk van. És ezzel zárja Mária az imádságát, felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, ahogy kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Azért magasztalja az Urat, mint egy összefoglalja Mária mindazt, ami korábban elhangzott, azért magasztalja az Urat, mert beteljesítette az ígéretét. Mert mindaz, ami most történik, az nem előzmény nélküli. Nagyon fontos bibliai igazság ez. Még akkor is, ha valaki nem hisz a Szentírás ikletett voltában. Mégis olyan fontos fölismernünk ezt, mi szeretnénk valahogy értelmezni az életünket, de az életünknek vannak előzményei és vannak következményei. Nem egy külön sziget vagyunk. Van egy életünk, van egy múltunk. Azt hordozzuk, annak következményeit hordozzuk. De van jövőnk is. És Isten ezt a csodálatos jövőt készítette számunkra. És nem igaz az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Senkinek semmi köze hozzá. Azt csinálok az életemmel, amit akarok. Nem igaz, mert hatással vagyok másokra. Azok, akik az én családtagjaim, szeretteim, munkatársaim, szomszédjaim, mind azok, akik rám vannak bízva, körülöttem vannak, hatással vagyok rájuk. Nem úgy élek, ahogy akarok. Nem igaz, hogy minden ember egy sziget. Miközben kimondjuk ezeket az alapelveket, és bőszen helyeslünk, hogy most aztán valóban milyen politikailag korrektek voltunk, nem veszük észre, hogy milyen képtelenséget állítunk akkor, mikor azt mondjuk, hogy senkinek semmi köze hozzá, hogy én hogy élek. Igenis, hatással vagyunk másokra, felelősségünk van másokra, és milyen jó ez a szó, hogy felelősek vagyunk. Ez a szép magyar szó kifejezi azt, hogy egykor felelnünk kell. Felelnünk kell egy kérdésre, hogy az életemet hogyan éltem, milyen hatással volt az másokra. Mi is készen kapunk örökséget, jót is, rosszat is, büszkeséget is és szégyelnivalót is az őseinktől, mindazoktól, akik hatással voltak ránk. Szüleink, nagyszüleink, a rokonságunk, tanáraink, mindazok, akik körülöttünk élnek, hatással vannak ránk. Így alakul ki az identitásunk, így hívja a pszichológia mindezt. Nagyon sokat hallunk erről. Hogy mi az, ami megkülönböztet engem, és mi az, ami valóban értékessé tesz. A hívő ember Isten tetteire, a múltban és a jelenben bekövetkező tetteire és ígéreteire épít. Isten ígérete az nem más, mint Isten tette a jövőben. De ez annyira biztos, mint az, amit már megtett Isten. Erre lehet igazán építeni, ezekre az ígéretekre. Ezek biztosan beteljesülnek. Erre lehet alapozni a jelenben. És ezt teszi Mária. Ebben nyugszik meg, és előre tekint, hogy nem ő az igazán fontos, és nagyon nyomorúságos helyzetben van. Ugye ez a karácsonyi történetnek az a része, amikor már megfogan benne a megváltó Krisztus. A szíve alatt hordozza Jézust, de tudjuk, hogy Jézus ilyen értelemben ő egy csak jegyese Józsefnek. Házasságon kívül van, és babát vár. Ez óriási szégyen volt akkor. És ő hiába mondja, a Szentlélektől van, hát valljuk be, nem igazán hihető mindez. És ebben a helyzetben, amikor megszólal az imádsága, akkor nem panaszkodni kezd, hogy miért tette ezt vele az Úr, hanem magasztalni kezdi Istent. Az ő ígéreteiről, hogy beteljesítette ígéretét. Hogy Izraelt, az ő népét felkarolta. Még nem látszik, de már akkor is lehet építeni erre. Amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának. És Ábrahám történetét jól ismerjük, én majd csak egyetlen részt szeretnék felidézni belőle, méghozzá Ábrahám élete végéről, de ugye ő volt az, akiben újat kezdett az Úr az emberiséggel. Amikor már elfordultak tőle, amikor istentelenné vált az emberiség, a Bábel tornya története az, ami előtte megelőzi Ábrahám történetét, akkor azután az Isten megszólítja akkor még Ábrahámot, és azt mondja, hogy menj el rokonságot közül, arról a földről, ahol élsz. Menj el onnan, én elhívlak téged fizikai értelemben is. Ki kell menned onnan abból, amiben vagy. Arra a helyre, amit én mutatok neked. Nem mondja meg, hogy hova. Majd én megmutatom. És ő az ismeretlenbe megy, de nem az ismeretlennel. Mert Isten ígérete van ott, hogy áldás leszel. És általad le áldást a föld minden nemzetsége. Nagyjá teszlek. Nagy nemzetség leszel. Mondja Ábrahámnak, aki akkor 75 éves, és meddő. Meddő házaspárban kezd újat az Úr. És milyen hatalmas vigasztalás ez a számunkra, amikor milyen sokszor meddőnek érezzük az életünket. Megszólít bennünket, és elindít, és csodát tesz. És valóban Ábrahám életében is voltak mélypontok, nem is egyszer. Nem volt ő tökéletes. A Bibliában tökéletes emberek nincsenek. Az Isten népe az nem tökéletes, és ez is nagy reménység a számunkra, hogy mégis ennek ellenére, amikor hallgatnak Isten ígéreteire, Isten szavára, akkor történnek az áldások az életükben, de amikor nem hallgatnak rá, a maguk kezébe veszik a dolgokat, akkor a mélypont jön. Akkor jönnek azok a tragédiák, bűnök, aminek következményei vannak. Ábrahám tehát, amit elindul, megkapja az ígéret gyermekét, vannak magasságok, mélységek az életében, és elérkezik élete vége. Egy napon meghal az ő felesége, Sára. Meggyászolja a feleségét, és azt olvassuk utána, hogy elrendezi a temetkezését. És hosszan-hosszan arról ír, hogy hogyan veszi meg a Makpéla barlangot, azt a területet, ahova a feleségét temeti. És azt gondolom, hogy Biblia olvasóként talán lehet, hogy át is ugorjuk ezt a részt. Azt mondjuk, hát mi közünk nekünk ehhez? Miért fontos az, hogy hova temetik az embert, meg hogy azt megvásárolja? Miért ilyen hosszan van mindaz, hogy alkudozik ott, meg akar, oda akarják adni neki, mégis megvásárolni akarja, hogy ővé legyen a tulajdon. És erről szól ott a történet. És mindennek a lényege éppen az, hogy mindaz a terület, amit ott megvesz, a számára már nem fog hasznot hozni. Egy idős emberről van szó. Annyi lesz, hogy őt is később oda temetik a Makpéla barlangba, de ezen kívül semmi hasznot nem hoz a számára. De ez a terület az ígéret földjén van. Ábrahám birtokol egy kis részt az ígéret földjén, amit megígért Isten az ő népének. Ő az első tagja ennek, ő már nem láthatja, hogy mi történik. De mégis ennyire bízik az ígéretben, hogy az már most beteljesül. Ábrahám hitét mutatja ez a cselekedete. Így gondoskodik az ő utódjairól, jövőjéről. És egyedül Isten ígéretében bízik. Ábrahám hitéből fakad az, hogy nem csak hátra tekint a múltba, hanem előre. Az a szántóföld, amit vesz, az ígéret földjén van. Mert Isten jövőt készít a számunkra. És olyan fontos ez. Volt az egyházunkban egy nagyon idős lelkész, nagyon sokáig a legidősebb lelkész volt evangélikus egyházunkban. Marsalkó Gyulának hívták, Gyula bácsi. 98 évesen ment el a minden halandó útján, ment Krisztushoz. Egy élő hitű drága testvér volt, és első szolgálati helyemen Rákoskeresztúról lakott, Rákos hegyen, és minden hétfőn nála kezdtem a hetemet. Már kora reggel átmentem, átbicikliztem hozzá, és ott igével, elcsendesedéssel kezdődött minden. És megvallom őszintén, hogy én Gyula bácsit 1945-ben szentelte még Raffai Sándor püspök. Számunkra az már egy történelem volt, és én mindig a múltról kérdeztem őt, hogy mi volt akkor, hogy volt az ébredési időkben, meg hogy volt a 40-es, 50-es években, hogy volt azokban a nehéz időkben, hogy tudott megállni, hogy volt. És ő nem szeretett erről beszélni. Azt mondta, őt nem érdekli a múlt, őt a jövő érdekli. És olyan elképettem, hát egy jóval 90 fölött volt már akkor is. A jövő. Hát azt gondolná az ember, hogy neki nincs jövője. Hát ennek az embernek már csak múltja van. De ez nem igaz. Neki hatalmas jövőt készített az Úr az örökké valóságban. Ő arra nézett, a jövőjére nézett. És ez volt, ami őt éltette. És ez volt, amiről mindig bizonyságot, tehát nem a múltról, nem nagy történeteket mondott el, ahogy a veteránok szokták, mindenről eszébe jut egy történet, hanem mindig a jövőről szólt. És ő mesélte azt is, hogy volt olyan, ez nem tudom, hogy itt mennyire gyakori, de Budapesten egy nagyon idegesítő jelenség, hogy ilyen telefonon hívogatnak különböző ügynökök, hogy ezt vagy azt eladják, vagy meghívjanak különböző ilyenre, erre vagy arra. Nem tudom, hogy itt van-e ilyen nálunk, ez nagyon gyakori, és mikor Gyula bácsi felvette a telefont, akkor meghallgatta, hogy mit kérnek, majd azt mondta, és azt tudja-e, hogy örök élete van. És akkor általában ilyen csönd lett a telefon végén, ugye közölték, hogy rögzítik a felvételt, annál jobb, mondta, és szeretné elmondani, hogy van jövője. Örök élete van. Erről tud-e? A reménységről. Ami az élete értelme. Jó, nagyon jó, hogy ezt vagy azt kínálja. De van egy sokkal fontosabb kérdés. Hogy érzi-e azt, hogy szüksége van valamire, mert valami hiányzik mindenből. Valami nincs sehol. És Gyula bácsi erre tekintett. Mária Magasztaló énekének az utolsó kérdése ez, hogy tudunk-e önmagunk helyett Isten nagy tetteire, a jövőre, az ígéretekre nézni, és erre építeni. Talán most sokan úgy érzik, hogy reménytelen a helyzetük. Hogy az életük egy olyan szakaszhoz érkezett, amikor minden összekuszálózott, és nem látszik, hogy merre tovább, hogyan tovább. Mária ugyanilyen helyzetben volt, valóban reménytelen helyzetben, és mégis önmagáról elfordította a tekintetét. Megtanulta, amit megtanulhatunk mi is a Szentlélek iskolájában. És ezt ismerte fel Turmezei Erzsébet evangélikus diakonissa, költőnő, aki írt egy Mária ciklust, és azért fontos ez a ciklus, mert jó protestánsként, evangélikusként őszintén megvallja azt, hogy ő Máriát sokáig nem látta igazán. Nem tudott a személyével mit kezdeni. De aztán a kulcs, ami által, aki által meglátta Máriát, inkább hadd olvassak egy részletet ebből a versből. Szívemtől oly messze voltál, názáreti liliomszál, míg fiad elé hajoltál. De az ige fénye mellett most már látlak, énekellek, énekemmel átölellek. Kísérlek, mert őt kíséred, dicsérlek, mert őt dicséred, ő benne dicsérlek téged. Krisztusban. Luther ezt írja, mit gondolsz, nem örülne Mária, ha általa találnád meg az Istent, és tőle tanulnál Istenben bízni, még ha lenézett vagy is, vagy a pusztulás fenyeget. Akár életedben, akár halálodban történjék veled ez, Mária azt akarja, hogy nem hogy hozzá, hanem hogy általa Krisztushoz fordulj. Így hív bennünket, mindnyájunkat, ezen az újszövetségi Zsoltáron keresztül az élő Krisztushoz a Szentlélek. Íme most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja, most szólal meg az ige, és ne szóljon az ő igéje hiába, ne szalasszuk el a lehetőséget. Testvérek, el kell indulni, és nem elég meghallgatni mindezt. Nagyon fontos lenne, hogyha a szívünk is megmozdulna, és valóban befogadnánk Krisztust az életünkbe. Hadd zárjam egy olyan történettel, ami azt gondolom, hogy sokunkkal megtörténhetett volna, hát velem megtörtént. Jó néhány évvel ezelőtt egyik reggel arra keltem, hogy nagyon fájt a fogam. Egy olyan fog volt, amit már korábban kezeltek sokszor, és nagyon nagy nyomorúság volt, és elmentem a fogorvoshoz. Ő azt mondta, hogy ezzel ő már nem tud mit kezdeni, a szájsebészetre kell mennem. Rögtön aznap még elmentem a szájsebészetre is, de képzeljék el a testvérek, hogy csoda történt. A szájsebészeti váróban, vagyom mi történhetett? Elmúlt a fájdalom. Mással is történt ilyen? Mondom, hát talán már nekem be se kéne mennem. Oda gondoltam akkor. Mondom, akkor ez így rendben van. De kinyílt az ajtó, egy nagyon szimpatikus ápolónő, vagy ilyen asszisztensnő lépett ki, és mondta, hogy a szájsebészetre várok-e. Én már akkor nem voltam olyan biztos benne, de mondtam, hogy igen. Azt mondta, akkor rossz hírt kell közölnie, mert hogy a doktor úr nincs itt, mert továbbképzésem van, úgyhogy ha van nagyon nagy a baj, akkor a Szentkirályi utcába a központi szájsebészetre menjek. Hát én olyan boldog voltam, hogy tehogy kell, ó, ez az úr akarata. Akkor nem kell sehova mennem, mentem haza, boldogan, nem fájt a fogam, hát akkor rendben van ez így. Másnap estig volt ez, újra elkezdett fájni a fogam. Aztán reggelre megint elmúlt. Akkor már feleségem mondta, hogy de el kell menned a fogászat. El is mentem, bementem, és rendbe hozták a fogat, ki kellett húzni, azóta minden rendben van. Testvérek, a templom az a váróterem. És nagyon sokszor azt éljük át a váróteremben, hogy jó, elmúlik a fájdalom, már nincs is olyan nagy baj. Nincsenek bűneink, hogy megkönnyebbültünk, egy kis békességünk is van, és már nem megyünk be a kezelésre. Testvérek, engedjük azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus kezelésbe vegyen bennünket. Ne csak hallgassuk és vágyjunk rá, talán be kéne mennem, de már nem is fáj annyira. Engedjük, hogy kezelésbe vegyen, és akkor ő az, aki valódi általa adott békességet tud adni. Valódi bűnbocsánatot, tiszta lelkiismeretet. Tehát erre vágyunk, hogy új életünk lehessen. Mert valóban jól lakadsz, fuldoklásik a gyönyörökkel, de az életedből hiányzik valami, mert valami nincs sehol. Ezt tapasztaljuk, azt gondolom, Mária Zsoltára oda vezet bennünket az ő fiához, az Isten fiához. Az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztushoz, akiben felismerhetjük, hogy valaki van mindenhol. Velünk az Isten Jézus Krisztusban. És ha engedjük neki, ha engedjük, hogy kezelésbe vegyen, akkor ő teljesen át tudja alakítani, formálni az életünket. Magasztaljuk őt életünkben itt, és egykor majd az örökké valóságban. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem hagytál bennünket bűneinkben elveszni, hanem eljöttél erre a világra, hogy meghallj értünk, hogy a helyünkre állj, hogy bűnbocsánatot, életet, üdvösséget adj nekünk. Kérünk téged, adj nekünk igéd által valódi bűnlátást, hogy felismerjük, mi az, ami elválaszt minket tőled, azt megvalljuk, elhagyjuk, és új életben járhassunk a Szentlélek erejében, és tudjunk téged magasztalni egész életünkben, egész életünkkel, és így másokat is hozzád vezetni. Erre segíts minket, Jézus Krisztus, a te nevedért, a te nevedben. Ámen.